Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Úgy tűnik, hogy nem elég megszabadulni a gyakori adalékanyagként használt BPA-nak is nevezett bisphenol A-tól, a műanyagok így is károsak lehetnek az egészségre. Korábbi kutatások során kiderült ugyanis, hogy a BPA helyettesítésére használt BPS, vagyis bisphenol S, szintén káros hatással bír az élő szervezetre, amit most egy újabb kutatás is alátámaszt. A Washington állambeli Pullman Egyetem kutatói ketrecekben tartott egereknél figyelték meg, hogy a szaporodásuk eltért a megszokottól. Vizsgálataik során arra jutottak, hogy a ketrecek műanyag részéből kioldódott BPS mérgezhette meg az állatokat. További kutatásaik alátámasztották, hogy a BPS felelős a nőstények petesejtjeinek és a hímek spermiumainak rendellenességéért, és ebből fakadhattak a termékenységi gondok. A BPS a nőstényeknél a petesejtek kromoszómáiban okoz káros változásokat, míg a hímek esetén növeli az ivarsejtek keletkezésekor bekövetkező sejthalál gyakoriságát. Vagyis a BPS mérgezés nőstényeknél több rendellenes petesejtet eredményez, hímeknél pedig kisebb spermium számot. A kutatók kiemelik, hogy ezeket a vizsgálatokat egyelőre csupán egereken végezték el, tehát az, hogy az emberre is hasonlóan káros lenne a BPS, még továbbra is kérdéses. Patricia Hunt a kutatás vezetője hangsúlyozta, hogy számos BPA helyettesítő adalékanyag van a piacon, melyek közül vannak biztonságosabbak és veszélyesebbek. Ezek pontosabb megismeréséhez azonban további vizsgálatok szükségesek. A méhek világszerte tapasztalt tömeges pusztulásának újabb okára bukkantak az Austini Texas Egyetem kutatói. A háttérben pedig nem más áll, mint a világ legismertebb gyomírtója, a glifozát. A kutatók méheket tettek ki a gyomírtószer mezőgazdasági területeken megszokott koncentrációjának, és azt találták, hogy a beleikben élő baktériumflóra drámaian megváltozott. A 8 legfontosabb bélbaktérium közül 4 mennyisége számottevően csökkent. A változás önmagában is aggasztó, azonban e baktériumok egyikéről ismert, hogy kritikus fontosságú a tápanyagok feldolgozásában és a kórokozók elleni védekezésben. Amikor a kutatók egy a méhek környezetében gyakorta előforduló kórokozó baktérium hatásának tették ki a rovarokat, az egészséges bélflórával rendelkező méhek közül 5-ször annyian élték túl a kísérletet, mint azok, melyek találkoztak a gyomírtószerrel is. A kutatók szerint az eredmények fényében érdemes lenne átgondolni a glifozát alkalmazásának szabályozását, miközben fontosnak tartják megemlíteni, hogy a gyomírtószer hatása önmagában nem magyarázza meg a méhek tömeges pusztulását. A mezőgazdaságban itthon is széles körben használt glifozát hosszú távú egészségügyi hatásait mindmáig nem övezi teljes egyetértés. A hatóanyag forgalmazási engedélyét az Európai Unióban tavaly komoly viták után 2022-ig meghosszabbították. Az űrutazások során mindig is alapvető problémát jelentett az űrben keletkező hulladék kezelése. Eddig általában úgy oldották meg a kérdést, hogy a szemetet a távozó rakománymodulokba töltötték, amelyek amint visszaérkeztek a Föld légterébe, azonnal elégtek. De vajon nem lehetne-e az űrszemetet a földi hulladékhoz hasonlóan újrahasznosítani? Erre tettek kísérletet nemrégiben a NASA kutatói. Egy olyan módszeren dolgoznak, amellyel az űrhulladékot préseléssel és melegítéssel belső szigetelőanyagokká alakítanák át, így azok védelmet nyújtanak a kozmikus sugárzás ellen. Ugyanezzel a módszerrel, egyúttal fertőtlenítve a hulladékot, az űrben kincset érő vizet is kipréselnének belőle, amit újra hasznosíthatnának az asztronauták.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
A NASA új űrhajójának első, egyelőre emberek nélkül végzett hold körüli próbarepülésében részt vehet az MTA Energetikai Tudományi Kutatóközpontban működő űrdozimetriai csoport, amely passzív dózismérő detektoraival járulhat hozzá a küldetés sikeréhez. Hén Attilával, az űrdozimetriai kutatócsoport vezetőjével beszélgettem.
A NASA hold programjáról van szó, vagyis pontosabban szólva az új űrhajójukról, emberes űrhajójukról, az Orionról. Ennek az első éles főpróbája az várhatóan 2020-ban fog megtörténni, ez az Orion EM1-es küldetés lesz. Pár évvel ezelőtt volt egy technológiai demonstrációjuk, az ETS küldetés, ami arról szólt, hogy egy elnyúlt földkörüli pályán haladt az űrhajó és visszatért a Földre, de nem került meg a Holdat. Ezúttal viszont földkörüli pályára fog állni az űrhajó, és körülbelül 3 hét elteltével visszatér a Földre, belép a légkörbe, és utána pedig a rajta található mérőeszközöket, mérőműszereket ki tudják szerelni, meg tudják nézni, hogy rendben történt a küldetés. Ebben a küldetésben vehetünk majd részt sugárzásmérő detektorokkal, Arról van szó, hogy a német űrügynökséggel együttműködve a nemzetközi űrállomáson már jó pár éve veszünk részt sugárdózismérésekkel, sugártérképezéssel, és ebben a konzorciumban való részvételünk alapján kértek fel minket, közvetlenül a DLR, a német űrügynökség, hogy a NASA programjában is részt vegyünk detektorokkal. Amit érdemes tudni, hogy ezen a küldetésen még emberek nem vesznek részt. A két űrhajós helyére az ülésbe egy-egy úgymond próbababát, tudományosabb nevén emberszerű fantomot helyeznek el, női fantomot, amelyeknek az anyaga az nagyon hasonlít az emberi testszövethez, és a fantom belsejében különböző pozíciókba lehet elhelyezni dózismérőket, és akkor lehet mérni azt, hogy az egyes szervekben, vagy az egyes szervek helyén milyen sugárdózist kapnak az űrhajósok.
Ugye ember már járt a Holdon, a Hold körül is keringett. Mi lehet az újdonsága ezeknek a mostani méréseknek?
Ezekre a küldetésekre ugye a 60-as évek végén, 70-es évek elején került sor. Azok a dózismérő eszközök, amik akkor a repüléseken részt vettek, azok egyrészt kezdetlegesebbek voltak, illetve akkoriban ezt még nem tartották annyira fontosnak, mint manapság ennek a nyomon követését. Tehát akkor sokkal fontosabb volt az, hogy elérjék azt a célt, hogy ember leszálljon a Holdra, és biztonságos keretek között visszahozzák őket a Földre. Ezek rövid küldetések voltak, jellemzően párnapos, egyhetes nagyságrendűek. A jövőben hosszabb, huzamosabb jelenlétre számítunk. Az a terv, hogy akár Hold körüli pályán, űrállomás fedélzetén ilyen egy hónapot töltsenek el az űrhajósok, vagy ha leszállnak a felszínre, akkor is ott a jövőben az a terv, hogy bázisokat alapítsanak, ottani űrállomásokat, és a munka akkor ott is huzamosabb ideig tartana. Ami azt is jelenti, hogy nagyobb dózisoknak vannak kitéve az űrhajósok, és ezért a kockázat is nagyobb. Több mérésre van szükség, többféle dózismérő eszközzel.
Mit várnak? Mennyiben produkálnak a dózismérők más eredményt, vagy mennyiben várnak más eredményt, mint mondjuk egy földkörül keringő űrhajó vagy űrállomás esetében?
A földkörül keringő űrhajók, illetve az űrállomás esetében is kedvező helyzetben vannak az űrhajósok, mert őket ott még jelentős mértékben védi a Föld mágneses tere. A sugárzás nagy rész töltött részecskékből áll, protonokból, nehezebb ionokból. Ezek egy részét a Föld mágneses tere eltéríti, befogja, és ezáltal nem éri közvetlenül az űrhajósokat ez a sugárzás egy jelentős része. Tehát egyfajta ilyen védelemként funkcionál. Amikor elhagyják a közvetlen földkörüli térséget az űrhajósok, és a Holdra repülnek, az út jelentős részén már kikerülnek ez alól a védőernyő alól. A Holdon meg ugye a Holdnak saját mágneses tere nincs, tehát ott ez a védelem nem áll rendelkezésre. És ezért a fő különbség akkor merül fel, amikor egy-egy nagyobb nap esemény van, tehát napkitörések formájában nagyobb részecske áram indul el a Föld felé vagy a Hold felé. Ilyenkor az űrhajósok kevésbé védetten, például az űrállomás fedélzetén. Ettől a küldetéstől nem várjuk azt, hogy pont akkor egy napkitörés legyen, egy koronaanyag kidobódás. Túl rövid is a küldetés időtartama, mindössze egy hónap, kicsi az esélye, hogy egy ilyen összejöjjön, de ennek ellenére fontos információval szolgáltat ez a küldetés. Eleve a háttér is jelentősebb, mint földkörüli pályán, tehát még ha nincs is napkitörés, akkor is jelentősebb sugárdózisnak vannak kitéve az űrhajósok.
Hogyha egy picit térben is és időben is kijebb tekintünk, lehet ez egy esetleges marsi utazásnak egy ilyen előmérése?
Tekinthetjük annak is, tehát maga a mars utazás során az űrhajósok hasonló körülmények között fognak utazni a Marsra, mint a Holdra. Sugárdozimetrai szempontból is hasonló jellegű problémák merülnek föl, hasonlóképpen nincs mágneses terápia a Marsnak sem, illetve az űrhajó legalább 6 hónapon keresztül halad a Mars felé. Az út folyamán is ez a probléma fennáll, hogy ha egy ilyen napkitörés esetén, hogy hogyan védjük meg az űrhajósokat, és ezeket a körülményeket ilyen monitorozni, nyomon követni szükséges. A NASA is úgy tekint a Hold körüli tevékenységre, mint egy hosszabb út egy jelentős mérföldkövének, tehát a Marsra vezető úton, vagy a Mars küldetések felé haladva, első lépésben ugye a fő célként a Holdra való visszatérést jelölték meg, ahol sok minden technikai problémát, illetve annak megoldását ki lehet próbálni éles körülmények között. Tehát nagyon sok mindenben hasonlít egy Hold küldetés egy Mars küldetéshez. Természetesen ott vannak egyéb problémák, amik felmerülnek egy Mars küldetés esetén, de sok minden például a sugárzási tér szempontjából nagyon hasonló.
Magyar kutatók részt vesznek ugye a műszerek építésében, fejlesztésében is, az adatok kiértékelésében részt vehetnek-e majd?
Ezek a detektorok, ezek úgynevezett ilyen passzív detektorok, tehát szigorúan véve ezek nem műszerek, nem igényelnek tápellátást. Ezek olyan anyagokból épülnek föl, többféle detektor képezi részét ezeknek az összeállításoknak, amelyek elraktározzák azt az információt, hogy őket sugárzás érte, illetve hogy mekkora sugárzás érte őket. és utána a Földön értékeljük ki ezeket, nyerjük vissza azt az adatot, hogy mekkora sugárzás érte őket, illetve várhatóan az űrhajósokat is mekkora sugárzás érte volna az út folyamán. Ezeket is magyar kutatók, itt a kollégáim az Energia Tudományi Kutatóközpont üldözőmeteri kutatócsoportjában fogják kiértékelni ezeket a mérési eredményeket, és ezeket fogják összevetni a többi különféle dózismérőknek a mérési adataival. Ezeket meg egyéb csoportok, hát van még egy-két európai ország, aki ebben részt vett, illetve a NASA is végez ilyen méréseket. Ez azért fontos, mert minden egyes detektor kicsit másféleképpen érzékeny a sugárzásra, és ezzel így az együttes méréssel még több információt tudunk kinyerni azzal kapcsolatban, hogy mi is várható ott egy ilyen küldetés folyamán.
Ja, a beszélgetést azzal kezdtük, hogy 2020-ban indul majd el ez a bizonyos Orion űrhajó, a NASA Orion űrhajója. Ez milyen űrhajó? Ugye az amerikaiak, amikor a Holdra szálltak, akkor csak egy visszatérő egység volt. Aztán jöttek az űrsiklók, amik ugye egy az egyben gyakorlatilag visszatértek, nyilván ugye a segédrakétákat elhagyva felszállás közben. Milyen űrhajó az Orion űrhajó?
Azt mondanám, hogy jobban hasonlít az Apollo űrhajónak a keringő moduljához. Tehát itt most nem lesz Holdra szálló holdkomp, ilyen egységet ez nem tartalmaz ez a küldetés. Gyakorlatilag az Apollo űrhajóhoz lesz hasonlatosabb, tehát hasonlóképpen egy a kimondottan ezekre a küldetésekre fejlesztett új hordozórakétával fogják felbocsátani. Tehát kimondottan erre fejlesztettek egy új hordozó rakéta típust, aminek a fedélzetén, hát az orrkúpjában fog helyet kapni ez az űrhajó. Ugye leválnak a hordozó rakéta különböző fokozatai, amik azt biztosítják, hogy először a Föld körülére állhasson az űrhajó, majd célba vehesse a Holdat, és miután ott jó pár keringés után, tehát közel 3 hetet követően bekapcsolják újból a rajta levő kis rakétákat, az űrhajón levő rakétákat, és a visszatér a Föld körüli pályára az űrhajó, és hasonlóképpen ilyen fékezéssel a légkerbe levő beérkezve, ugye a felhővülés ellen megfelelő burkolatval ellátva fog visszatérni a Földre, hasonlóképpen, mint ahogy az Apollo űrhajósok értek vissza, tehát csak egy visszatérő egység fog a Föld légkörébe belépni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.